Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Lukács evangéliumából olvassuk Isten igéjét. Lukács evangéliumának 18. részéből, a 18. verstől a 30. versig. Lukács evangéliumának 18. részében, a 18. verstől ezt olvassuk. És megkérdé őt egy főember, mondván: Jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem? Mondta pedig néki Jézus: Miért mondasz engem jónak? Senki nem jó, csak egy, az Isten. A parancsolatokat ismered, ne paráználkodjál, ne ölj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy, tiszteld atyádat és anyádat. Azt pedig ezt válaszolta: Mindezeket ifjú koromtól fogva megtartottam. Jézus ezeket hallván mondanéki: Még egy fogyatkozás van benned. Add el mindenedet, amit van, és oszd el a szegényeknek. És kincsed lesz a mennyországban, és jöjj, kövess engem. Az pedig ezeket hallva igen megszomorodék, mert igen gazdag volt. És mikor látta Jézus, hogy az igen megszomorodék, mondta: Mi nehezen mennek be az Isten országába, akiknek gazdagságuk van. Mert könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. Akik pedig ezt hallották, mondának: Ki üdvözülhet tehát? Ő pedig mondta: Ami embereknél lehetetlen, lehetséges az Istennél. És mondta Péter: Íme, mi mindent elhagytunk és követtünk téged. Ő pedig mondanékik: Bizony mondom nektek, hogy senki nincs, aki elhagyta házát, vagy szüleit, vagy testvéreit, vagy feleségét, vagy gyermekeit az Isten országáért, aki sokszorta többet ne kapna ebben az időben, a jövendő világon pedig örök életet. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy ma is visszaemlékezhetünk földre jöveteledre, nagypénteki halálodra és feltámadásodra. Köszönjük néked, hogy megváltottad a te népedet egyetlen tökéletes áldozatoddal, és ez igazolódott azon a húsvét hajnalán. Köszönjük te néked, hogy te vagy a mi megváltónk, üdvözítőnk, aki meg tudsz minket szabadítani a pokoltól, és meg tudsz ajándékozni az örök élettel, az üdvösséggel. Köszönjük néked, hogy meg tudsz szabadítani egy értelmetlen földi élettől, egy boldogtalan földi élettől, egy rabságban töltött földi élettől, és meg tudsz ajándékozni bennünket a földön már igazi boldogsággal, szabadsággal és értelemmel. Köszönjük te néked, hogy te vagy az, aki az örök kárhozat verméből is kihúzod a lábunkat, és megadod nékünk azt, hogy halálunk után a te országodba kerülhessünk, és örökre boldogok lehessünk veled. Köszönjük néked, hogy ma is előtted borulhatunk le, téged imádhatunk, és téged kérhetünk is arra, hogy legyél most velünk, mikor téged ünneplünk. Áld meg mai Isten tiszteletünket is ebben a gyülekezetben, és minden gyülekezetben, ahol hirdettetik a te áldott neved és ígéd, a kereszt evangéliuma. Kérünk, hogy légy köztünk, ragad meg a szívünket, és add, hogy utánad menjünk újult szívvel, vagy megújuló erővel, békességgel, örömmel, hálával telt szívvel. Kérünk téged, hogy áld meg Isten tiszteletünket jelenléteddel. Köszönjük, hogy meghallgatott könyörgésünket. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülődve énekeljük a 173. énekünket: Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére.
Lelkünk, testünk, Isten.
Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott ige szakaszból hallgassuk, Lukács evangéliuma 18. részéből, a 28. verstől a 30. versig. És mondta Péter, íme, mi mindent elhagytunk és követtünk téged. Ő pedig mondta nékik, bizony mondom néktek, hogy senki nincs, aki elhagyta házát, vagy szüleit, vagy testvéreit, vagy feleségét, vagy gyermekeit az Isten országáért, aki sokszorta többet ne kapna ebben az időben, a jövendő világon pedig örök életet. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, 2022 utolsó napjának reggelén 95 éves korában hunyt el József Ratzinger, 16. Benedek pápa. Szem előtt tartva, hogy a kereszténységnek, az igaz egyháznak egyetlen feje és vezetője van, az Úr Jézus Krisztus, aki ezt a tisztet soha senkinek nem adta át, így a pápaság tiszte, amit ez a pápa is fenntartott, önmagában igellenes. Továbbá szem előtt tartva, hogy a római katolikus felekezet fejeként Benedek pápa, mint korábban a hittani kongregációnak a feje, az összes olyan igellenes római katolikus tantételt védelmezte, amit a reformátorok kritizáltak, tehát ő sem hajlott a reformáció igazságainak elfogadására. Szóval summa summarum, hogy ezeket azért szem előtt tartva, felidézhetünk tőle olyan mondásokat, kiállásokat, tehát szavakat is és konkrét tetteket is, amik megtartásra és követésre méltók. A mondásai közül egyet szeretnék kiemelni most, ami voltaképpen eszembe jutatta a mostani igehirdetésnek a témáját. Azt mondta egyszer, ne féljetek Krisztustól, nem veszel tőletek semmit, és mindent megad nektek. Ez a mondása, bárki is volt ő egyébként, tökéletesen megállja a helyét, és megtartásra méltó mondás. A felolvasott igében láttuk, hogy Jézushoz jön egy gazdag ember, aki üdvözülni szeretett volna. Beszeretett volna jutni az Isten országába. És megkérdezte Jézust, hogy ez hogy történhet meg. Jézus pedig rávezette arra, hogy ehhez ő kell, hogy a legfontosabb legyen a számára, minden materiális javánál fontosabb kell, hogy legyen ő. Ott abban a konkrét esetben azt mondta neki, hogy add el és oszd szét a szegényeknek a vagyonodat, és utána jöjj és kövess engem, és megkapod a mennyei kincseket. Az erre a lépése még nem volt kész. Nagyon elszomorodott, és otthagyta Jézust. Valaki úgy fogalmazta, hogy az egész magatartásából az tűnik ki, mintha valaki azt a szörnyűséget követné el, hogy az egyik kezét odakötözi valamelyik pályaudvaron ahhoz a bakhoz, ami a bágány végén van, a másik kezét meg oda kötözi az indulni készülő szerelvény utolsó kocsijához. Olyan induló formán van ez a fiatal ember, és menne már Jézus után, de mégis ragaszkodik a vagyonához. Nem akarom elengedni azt, ami eddig az enyém volt, de kellene az, amit Jézusban sejtek, amit Jézus kínál, és ő akkor ott az Úr Jézust engedi el, és fogva tartja őt a továbbiakban az, ami addig is az életének a centrumába, a szíve centrumában állt. Szomorúan megy el Jézustól. Amikor Jézus egyedül marad a tanítványaival, egy néhány szót mond még erről a kérdésről, és kisvártatva elhangzik Péternek a tanítványok nevébe megfogalmazott tény megállapítása, mi mindent elhagytunk érted. Más evangéliumokban odaírták az evangélisták, hogy mink lesz hát nékünk, mit kapunk ezért cserébe. Itt Lukács nem írt oda, de magában a kérdésben ott bujkált ez a ki nem mondott kérdés, mert hiszen Jézus erre válaszol. Elmondja, hogy mit kap az, aki őt követi. Mit nyer meg az, aki őt követi? Mi a haszna annak, ha valaki őt követi? Mielőtt azonban erre térnénk, előtte egy kicsit vegyük szemügyre az árat, amit meg kell fizetni. Amit Jézus nem rejtett egyáltalán véka alá. Ha valaki Isten országába akar bejutni, mondja, vagyis üdvözülni akar, akkor annak ő benne kell hinni, őt kell követni, minden egyebet és mindenki mást félretéve, őneki kell egy abszolút prioritást biztosítani a szívben és az életben. Ő az, aki bevisz az Isten országába, az üdvösségbe. Ezt mondja már az Ótestamentum is egyébként, hogy a Messiás lesz az, aki bevisz az Isten országába, de az Új Szövetségbe is ezt olvassuk Jézus után, az apostolok is ezt mondják, de maga Jézus is ezt tanította. Ahhoz, hogy oda bejusson valaki, ahhoz őt kell az első helyre tenni a szívünkben és az életünkben, és minden egyebet és mindenki mást csak utána következő értékként kezelhetünk. Péter és a többi apostolok olyan emberek voltak, akik Jézus követésének ezt az árát megértették, és ők a szó szoros értelmében, most így mondhatjuk, a szó szoros értelmében mindent elhagytak, hogy Jézust kövessék. Nyilván Jézus ott volt fizikálisan előttük, és járta a maga útját, ment ide, ment oda, prédikált, tanított, mutatta az Isten dicsőségét, hívta az embereket a hitére, és a követése ott szó szerint ezt jelentett, hogy megyünk vele. De ahhoz, hogy mehessünk vele, el kellett hagyni azt, amiben addig éltünk. Ugye Péter és a többiek is ott megvolt a maguk polgári foglalkozása, halászok voltak többnyire. Volt halászhajójuk, volt hálóik, ebből éltek, ebből tartották el a családjukat, Péternek felesége volt. Szóval meg a többiek is ilyen munkavégző, hétköznapi, egyszerű emberek voltak. Ahhoz, hogy Jézus után menjenek, mindent félre kellett tenni. És ezek az emberek félretettek mindent. A 12 mindent félretett. Jézusért. Akit igazából nem is ismertek úgy közelről, mélyebben, de valahogy Jézus személyisége, szavainak az ereje, szeretetének a súlya, valahogy megfogta őket. És azt mondták, ez többet ér mindennél. Lehet, hogy ő a Messiás. Talán ő a Messiásunk, a megígért szabadító. Menjünk utána, lássuk meg. Mindent elhagytunk és követtünk téged, mondja Péter a tanítványok nevébe. És ez, mondom, szó szerint igaz volt. Azóta már sokan elmondhatták ezt a dolgot, tudnélik, hogy mindent elhagytunk és követtünk téged. A kérdés most az így hozzám és hozzátok, hogy mi elmondhatjuk ezt a kijelentést. Jézust tettük-e már a szívünk, életünk főhelyére? Őneki biztosítottunk-e abszolút prioritást magunk fölött, és minden egyebet mögéje tudtunk-e már sorolni? Érte a megváltónkért, a világ uraként, a uráért, a fiú Istenért, aki maga a bölcsesség, maga a szeretet, maga a hatalom, és sok-sok tökéletesség, amit fel sem tudunk sorolni, csodálatos a fiú Isten. Érte, félre tudtunk-e tenni minden egyebet? A mi esetünkben ez nem azt jelenti, nem feltétlenül azt jelenti, hogy meg kell szabadulnunk a földi dolgainktól. Nekünk nem kell elhagyni a családunkat, az otthonunkat, nem kell fölmondani a legmeghittebb kapcsolatainkat, nem kell elhagyni a munkahelyünket, nem erről van szó. Nehogy félreértsük ezt a dolgot, azért mondom, mert van, akik félreértették ezt a dolgot, és a szó szerint megcsinálták ezt, már nem abban az időben, hanem a mostani korszakban is. Ott hagyják a szüleiket, elmennek valahova, feladják a munkájukat, majd valahogy megélünk, vagy volt olyan példa is sajnos, hogy valaki a családját hagyta ott, sok gyerekkel ott magára hagyta a feleségét, mert hogy ő most már Jézust akarja követni. Hát ez így nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy mondjam, ez lenne még a könnyebb dolog. A nehezebb dolog az, hogy az Úr Jézus teszem a szívembe az első érem, és úgy csinálom tovább a munkámat, meg a családi kapcsolataimat is, meg minden egyebet, anyagi dolgaimat, munkámat, úgy csinálom tovább, hogy mégis ő az első, ő az, akire tekintettel vagyok ezekbe a dolgokba. Ő az életem legfőbb vezetője, a főszereplő, akire a figyelmem elsősorban irányul. Még akkor is, amikor más csinálok, vagy mással vagyok, vagy mással foglalkozok, még akkor is valahol ott van ő a háttérben, a fejemben, a szívemben, a háttérben is. És keresem az ő tetszését, keresem az ő akaratát, hogy úgy csináljam azokat a dolgaimat is, ahogy neki tetszik, mert ott van valahol a háttérben, és én neki akarok tetszeni. Az ő dicsőségét szeretném előmozdítani, és azért csinálom a dolgaimat, és azért alakítom úgy a kapcsolataimat. Neki szeretnék tetszeni. Azért nevelem úgy a gyerekeimet, azért viszonyulok úgy a házastársamhoz, azért bánok úgy a főnökeimmel, vagy a beosztottaimmal, mert ő rá figyelek. Hogyha valamilyen hittani kérdésről van szó, azt keresem, hogy mit tanít erről Jézus. Mi erről az ő mondása? Ha valami erkölcsi döntést kell hoznom, akkor azt keresem, hogy ebben mit akar tőlem az Úr? Mit akar tőlem Jézus? Mert ő az első. Nem én, és nem más. Ez a legfőbb, ő a legfőbb influencer, most ilyen divatos szóval hadd éljek. Ő, aki mindenbe belebeszélhet az életembe. Akitől függök. Akinek kiszolgáltatom magam. Akinek rendelkezésére bocsátom, hogy itt énekeltük is a testemet is, és a lelkemet is, az egész valómat. Az övé vagyok. Hozzá tartozom. Kérjen bármit. Várjon tőlem bármit. Ő, neki fogok engedelmeskedni. Mit kell félretennem érte? Mit kell háttérbe sorolnom érte? Így mondom most. Mindent. Jézus olyan igényel áll elénk, testvérek, hogy mindent mögé kell sorolnunk. Nem elégszik meg azzal, hogy ő a második helyre kerül. Ő az első akar lenni. Hogyha nézitek ezt a Forma 1-et, vannak ilyen előfutamok, ugye? És ott is mindig arról van szó, hogy ki lesz az első helyen. Ki indul az első kockából. Mert az már eleve előnyben van a többiekhez képest. És az foggal körömmel ragaszkodik, aki azt megszerezte azt a pozíciót. És általában a legjobb szerzi meg. És most így mondom nektek, hogy az Úr Jézus is abba a kockába akar állni az életünkbe, a legelső kockába. Aki minket ott irányítani akar, vezetni akar, bele akar szólni a dolgainkba, és akit mi ott elismerünk, sőt, mi helyezzük őt oda. Megküzdött érte, mert megváltott bennünket. Nagy-nagy szeretettel. Végtelen dicsőséggel bír. Megilleti őt ez a hely. Senki más nem illet meg ez a hely. Mit kell félretenni? Mindent. És mindenkit. Akkor nem érdekes, hogy mit mond a férjem, mit mond a feleségem, hanem elsősorban az az érdekes, hogy ő mit mond. És ha kell, még a házastársammal is tudok ő érte konfliktusba kerülni. Előfordul, nagyon sokszor előfordulhat ez. Mögé teszem az időbeosztásomat is. Mert nekem megvan az egy kis időbeosztásom, de ha Jézus jön, és azt mondja, most ne azt csinálj, csinálj valami mást. Jaj, nem érek rá. De ráérsz. Majd rá fogsz érni. A gyereked, a gyerekeink. A szívünk szerint őket tennénk ugye az első helyre. Nem lehet az első. Az egészséged. Az egészséged se lehet az első. A számítógépem, az se lehet az első. Az okostelefonom, az se lehet az első. A munkám, amiből élek, meg amiből eltart, az se lehet az első. Mindezek nem rossz dolgok, önmagukban nem rossz dolgok, De mégse lehet az első, mert mihelyest az első gyerekeknek már is rosszá válnak. Mert akkor abban a pillanatban mivé lesznek? A bálványainká. Hamis isteneké. Kiszorítják onnan Jézust, ami arról a helyről, ami őt illetné meg. Egyedül őt illetné meg. Olyan bálványok hatalmába tudunk belekerülni így, amik bennünket egyébként tönkre vágnak. Úgy tönkre vágnak, mint a pinty. Az érzelmeinket, a gondolkodásunkat, az egész testünket, az egész lelkünket. Tedd a második helyre, engedd előre az Úr Jézust. És ez azt jelenti, tedd első helyre az igét, tedd első helyre a szívedben, legfontosabb az imádságot, a Krisztust első helyre tenni azt jelenti, hogy az ő testét, az egyházat is az első helyre teszem az életembe, a gyülekezetemet, az ottani szolgálatomat, az első helyre kell tenni. Ha Jézust előtérbe, nem lehet, hogy Jézust elő az egyházat meg a 88. helyen van, majd arra is jut valami idő, vagy pénz, vagy bármi, majd ha nagyon kell. A feleslegből, vagy nem tudom miből. A maradékból. Egyszerűen testvérek, meg kell értenünk Jézusnak ezt az arcátlanságát, idézőjelbe teszem. Ő az első helyről akar indulni minden nap. Ott el akarja foglalni az első kockát. Nem akar háttérbe kerülni. Az első akar lenni. És ha ő van az első helyen egyébként, meglátjuk majd mindjárt, hogy mi mindent biztosít akkor ő nekünk. Ő biztos, hogy nem fog tönkretenni. És ez biztos, hogy nem fogjuk megbánni. De az biztos, testvérek, hogy ez a dolog, hogy Jézust így elsővé nyilvánítsuk a szívünkben és az életünkben, ez nagyon nem könnyű dolog. Ez így első hallása lehet, hogy a számunkra úgy könnyűnek tűnik, hogy nincs ebben nagy megoldjuk ezt is. De nem így van, testvérek. Sajnos nem így van, mert az az igazság, hogy ami Jézus előtt van az életünkbe, vagyis ami éppen elfoglalja az ő pozícióját, az a bálvány, az foggal körömmel ragaszkodik az első helyhöz. Az nem úgy van, hogy csak mi azt, hogy szépen azt mondjuk, na, menjél szépen hátrébb. Nem. Jött ez a gazdag ifjú, mi volt az első a számára? A vagyona. És amikor Jézustól hallott, hogy ettől kéne szabaduljak, és őt kellene e helyére tennem, őt követni, és akkor bejutok az Isten országába, akkor azt mondta, hogy ez egy lehetetlen, ilyet nem lehet csinálni. Ezt nem bírom megcsinálni. Mert hatalmába tartotta az a vagyona. A mammon, ugye így nevezi aztán ezt a Biblia. A bálvány. Nem a vagyon a probléma, hanem amikor az lesz az első. Ennek a fiúnak az volt az első. És ezért Jézust eleresztette. Mert így van, testvérek, hogy bármi, nem olyan könnyű azt a mobiltelefont félretenni. Nem olyan könnyű dolog az embernek az élvezet vágyát félretenni. Nem olyan könnyű a munkámat félretenni. Azért, hogy elmenjek vasárnap a templomba, hogy megcsináljak valami szolgálatot. Egyáltalán nem olyan könnyű dolog azt mondani a feleségemnek, vagy a férjemnek, hogy te ne haragudj, de az igében nem ez van. Ezek nem olyan könnyű dolgok, hogy mindenki azt mondja, hogy az egészség a legfontosabb, és nem az a legfontosabb, az Úr a legfontosabb. Ő érte teszek mindent. Nem az egészségért. Persze az egészség is fontos, de nem fontosabb Jézusnál. Mihelyest is fontosabb bálvány. A munkám is, amit lehet, hogy nagyon szívesen, meg nagy örömmel csinálok, az is a bálványom már lehet, hogyha a fogságába kerülök, értitek? És úgy fogva tudnak tartani bennünket ezek a földi dolgaink, meg emberi személyek is, hogy egyszerűen úgy érezzük, hogy nem lehet ez, hogy Jézus legyen az első, hogy lehetne ezt meg? Nem is lehet ezt megvalósítani, mondjuk így széttárva a kezünket. Ez lehetetlen, már pedig nem lehetetlen, hanem lehetséges. Csak Jézus megmondta, hogy kinek lehetséges. Embereknél lehetetlen, mondja az Úr Jézus. Emberek ezt nem tudják maguktól elvégezni. Ez Istennek a lehetősége. Ezt az Isten kell, hogy kimunkálja a szívünkbe, lelkünkbe, testvérek, ezt az igazi megtérést, mert ez az igazi megtérés, hogy Jézust nyilvánítom az elsőnek. És minden egyébre azt mondom, hogy az csak utána jön. Minden, és mindenki, még a számomra, a szívemnek legdrágább emberek is, csak utána jöhetnek. Embereknél ez lehetetlen, de Istennek semmi nem lehetetlen. Ez se. Hogy elérje bennem, bennetek, bennünk ezt a döntést, illetve aztán megerősítse ezt a döntést minden áldott napon, és kimunkálja bennünk, hogy valóban őt tekintsük annak a valakinek, akinek mindent alárendelünk, vagy aki mögé rendelünk mindent. Hogyha az Úr elvégezte bennünk ezt a dolgot, akkor kérdezhetjük azt, amit Péter kérdezett. Előtte is megkérdezhetjük, de Péter már utána volt ennek a dolognak. Ő már Jézusért mindent ott hagyott, és utána kérdezte meg, hogy most mit fogunk kapni. Nem előre kérdezte meg, hogy is lesz ez, jó befektetés lesz ez, mert ha igen, akkor oké. Mert akkor az ember megint magáért csinálja azt a Jézus követést. De Péter nem ezt kérdezte, hanem nem akkor kérdezte, hogy megéri ez nekem, nem? Azt mondta Jézus, hogy menjek, akkor megyek. Ott hagyott csapott papot mindent. Ez ment. Nem kérdezte, hogy na jó, de akkor ez most mégis hogy lesz forintosítható? Pedig zsidó volt. Bocsánat. Tehát egy utóbb viszont azért itt megkérdezte már Jézustól, hogy a többiek nevébe is, hogy mink lesz mi nékünk akkor? Mi mit kapunk ezért? És Jézus megdöbbentő ezt testvérek, de nem utasította el ezt a kérdést. Mi azt mondanánk, hogy hát Péter, te kis anyagias ember vagy nem tudom, nagyon-nagyon földi módon gondolkozol, hogy ne kérdezgessél ilyet, hogy mink lesz mi nékünk, mit érdekel az téged, majd lesz, ami lesz. De Jézus nem ezt mondta neki. És Jézus, zárójelbe teszem most ezt, azért nem ezt mondta neki, mert itt fölvezet egy olyan hatalmas témát az Úr Jézus egyébként, amiről külön kell majd beszélnünk, majd valamikor később, ha Isten segít, beszélünk róla. Ez a hívők megjutalmazásának a kérdése. A földi és az örök megjutalmazásnak a kérdése. A jutalom kérdése. Ezt a Biblián teljesen az Ószövetségtől kezdve átmegy, végig megy az egész Szentíráson ez. A hívők megjutalmazásának, földi és mennyei megjutalmazásának a hatalmas témaköre. Zárójel bezárva, majd beszélünk róla. De itt Jézus nem mondja Péternek azt, amit itt mondtam az előbb, hanem válaszol. Válaszol neki. Mondhatta volna az Úr Jézus, hogy Péter, hát nem látsz engem? Itt vagyok én. Hát én vagyok a te nyereséged. Közösségbe lehetsz velem, láthatsz engem, hallgathatsz engem, részesülhetsz naponta az ajándékaimban. A tied vagyok, a tietek vagyok. Nálamnál nagyobb kincsetek nem is lehetne. Mondhatta volna ezt is az Úr Jézus, elintézve a dolgot. És így rövidre zárva. Vagy mondhatta volna azt, hogy hát Péter, hát az Isten országát nyerted meg. Hát elégedjél meg ezzel. Te értem, tényleg elhagytál mindent. Nem elég neked, hogy az Isten országa a te jutalmad? Ezzel is úgy rövidre zárhatta volna az Úr Jézus, de nem ezeket mondta, hanem azt mondja Péternek, hogy bizony mondom néked, vagyis isteni tekintélyemmel biztosítalak téged arról, Péterkém, hogy senki nincs, nincs olyan ember, aki elhagyta a házát, vagyis a lakhelyét, a szüleit, testvéreit, feleségét, gyermekeit, azaz a legszeretettebb családtagjait. Más evangéliumokban ott van a szántóföldje is, vagyis az a megélhetési forrás. Értem, aki sokszorta többet ne kapna, sokszorta többet, más evangéliumokban száz annyit, százszorosát, itt csak sokszorta többet ne kapna ebben a mostani kairoszban, vagyis mostani időszakban, és a jövendő világon pedig, a következő ajonban pedig örök életet, üdvösséget. Hogyha önmagába vennénk az Úr Jézus szavát, hogy aki sokszorta többet ne kapna, akkor már eleve ugye föl kéne kapni a fejünket, hogy micsoda, hogy a mérleg egyik serpenyőjében vannak ezek a dolgok, hogy a házam, tehát az életterem, az ott lévők, a szüleim, a testvéreim, a gyerekeim, a házastársa, akik szeretnek, és akiket én is szeretek, a munkahelyem, és most ezeket félreteszem, ez van a mérleg egyik serpenyő, és a másik serpenyőjében meg ennek a sokszorosa. Igen, ezt mondta Jézus. Sokszorta többet. Na jó, majd az örök életbe gondoljuk így, hogy majd valamikor megkapjuk ezt a sokszort a többet. De Jézus nem azt mondta, hogy csak ott, hanem már azt mondja, már itt, ebben a mostani korszakban is, amiben most vagyunk, Péter, már most is a sokszorosát kapod. Már a mérlegnek ebbe a serpenyőbe sokkal több van, mint amit az ember föláldoz Jézusért. Úgyhogy ez egy ilyen jó üzletnek tűnik egyébként. Jó befektetésnek tűnik Jézus, így ebből ítélve. És figyeljük egy kicsit részletesebben. Azt mondja, hogy ebben az időszakban sokszorosát, már mint hogy minek, elhagyta a házát, értem, vagy háza itt. Én értem, mondja Jézus. Annak az embernek, testvérek, akinek a házánál fontosabb lesz Jézus, annak lesz sok háza. Most átvitt értelemben mondom, az sok helyen otthon lesz. Sok helyen otthon lesz. Minden hívő házában otthon lesz. Úgy érdekes dolog ez. Tehát, hogy is van ez? Elmegyek itt, nem tudom, elmegyek Tiborékhoz, otthon érzem magam. Elmegyek Erikáékhoz, otthon érzem magam. Elmegyek, nem sorolok föl mindenkit. Szeretettel fogadnak hívő testvérek. Amikor azt mondja Jézus, hogy elhagyod a családtagjaid, lesznek új családtagjaid. Meghitt kapcsolataid lesznek az emberekkel. Nem maradsz egyedül, mint az újja. Sokkal több lelki testvéred lesz, mint ahány vér szerinti van. Nekem, én úgy nézek itt rejátok, hogy ti az én testvéreim vagytok, és rokonaim vagytok, férjem és feleségem vagytok, értsétek jól. Tehát mi családtagjai vagyunk egymásnak. Sokkal többen vagyunk itt, mint sok otthonba az emberek. Olyan különös ez, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy még az anyagi dolgainkról is gondot visel. És abba is, az ember nem is biztos, hogy számszerűleg több pénze lesz a bankszámláján, de megtanul megelégedni azzal, amit az Úr kap, és az elég neki, és örül neki. És nem állandóan gyötri az, hogy több kell. Egyszerűen megelégedéssel van az istenfélő ember, a Krisztust követő ember. Tehát és akkor sorolhatnám még, testvérek, mert mondjuk munkahely, munkát is kap, aki az Úrért elhagyja valamelyik, vagy hátrébb teszi. Annak is lesz munkája. Lehet, hogy más munkája lesz, mint ami addig volt, vagy amellett lesz egy másik munkája, és sok mindennel tudja az ember eltölteni az idejét, ami lehet, hogy egyébként csak úgy elmulatjuk az időt ezzel vagy azzal, de új és értékes feladatokat kaphatunk az Úrtól. Ez egy olyan nagyon, nagyon furcsa dolog, testvérek, és sorolhatnám ezeket a dolgokat, hogy lesz teendőnk, lesz családunk. Nem maradunk földön futó emberek. Lesz otthonunk. Sok helyen lesz otthonunk. Valahogy, és még bizonyára lehetne még ezt tovább mélyíteni, ezt a dolgot, csak hogy, mert például lelki dolgokról még nem is beszélt az Úr Jézus, de az, hogy békességünk van, vagy vigasztalásunk van, vagy jó reménységünk van a jövőt illetően, ami a nem hív embereknek nincs, mert a bálványok soha nem adnak ilyet, hogy jó reménység, meg nagy ígéretek, amikbe lehet kapaszkodni. Nem adnak békességet az embernek. Nem adnak igaz szeretetet az embernek. Mi meg ezeket a lelki javakat is, a testi, földi dolgainkhoz képest, megkapjuk még ezeket is. Már most ebben a korszakban nem egy rossz befektetés, idézőjelbe teszem, Jézusnak a választása, Jézusnak az első hely biztosítása. Csak ezt kell, hogy engedjük, hogy elvégezze bennünk az Úr, és nagy hatalommal, nagy szeretettel hadd végezze el bennünk. Lukács verziójában van egy másik jutalom is, amiről itt nem, illetve Lukácsnál nem olvassuk ezt, de Máténál és Márknál ugyanennek az igének a leírásában ott van ez a következmény, ez a második következmény, amit mondanék nektek. Azt mondja Jézus, hogy megkapja a sokszorosát ezeknek a dolgoknak az ember, aki értem elhagy mindent, üldözésekkel együtt. Még ezt is hozzátette. Üldözésekkel együtt. És itt arra utalt az Úr Jézus, hogy aki őt választja, az annak nehézségekkel kell szembenézni. Akár a családjában, akár a munkahelyén, akár bárhol a világban. Mert azt mondta az Úr Jézus, hogy ha engem gyűlölt a világ, már pedig engem gyűlölt a világ nálatoknál előbb, akkor titeket is gyűlölni fog. Nem fognak titeket nagyon komálni. Mert ti hívő emberek vagytok, és nektek nem ugyanazok az elsőségek vannak az életetekben, mint ami nekik. A világ szereti azokat, akik olyanok, mint ő. Elismeri, támogatja, aki meg nem olyan, azt meg nem szereti. Gyűlöli, háttérbe szorítja, elutasítja, nem szívesen foglalkozik vele. De ezeket az én nevemért teszik veletek, mondta Jézus az övének. Úgyhogy Jézus ebbe a tekintetbe se árult azért zsákba macskát. És ez azt igazolódott is, nem akarok ebben megint nagyon belemenni, de itt van az összes tanítványról úgy tudjuk, hogy erőszakos halált halt. Talán kivéve János apostol. És sok szenvedésen mentek. Ott volt a 13. apostol, ugye, a Pál apostol, aki hol börtönben volt, hol megverték, hol megkövezték, hol ezt csináltak vele, hol azt csináltak vele, miközben az evangéliumot hirdette, semmi különös bűncselekmény nem vitt véghez, csak összeütközött a pogánysággal, meg a fafejű zsidósággal. Ez egy nagyon megerősített és igazol dolog, hogy igen, ez is ott van, de Jézusért még ez is megéri. Még ezeket is bevállaljuk. És akkor a harmadik dologra tényleg, ami már itt van Lukács evangéliumában, ez is a következő, az örök élet. A következő korszakban az örök életet kapja. A zsidó emberek a világ mindenségnek a történetét két korszakra osztották. Az egyik az a teremtéstől kezdődik, és egészen tart a messiás eljöveteléig. És akkor ott van egy fordulópont, és onnantól kezdődik egy új korszak. Az egyik ez a sötétségnek a korszaka, a másik a világosság korszaka. És Jézus ezt tovább vitte a beszédeibe is, megtartotta ezt a ószövetségi felosztást, és mondja, a következő korszakban, ami majd eljön, amikor visszajövök, tudnélik, majd eljön, abban örök életet kap az, aki engem követ. Ez az örök élet az azt jelenti, hogy Istennel együtt lenni. Krisztussal közösségbe lenni. Ez már itt a Földön elkezdődik a benne hívők számára. Az örök élet itt kezdődik el a Földön, de nem itt teljesedik ki. Az örök élet a maga teljességében majd nem is a halálunk után, hanem Jézus visszajövetele után teljesedik ki, a világ újjáteremtése után teljesedik ki. De ez ott is majd ezt fogja jelenteni, hogy együtt vagyunk az Úr Jézussal. Közösségbe vagyunk, ami áldott megváltónkkal és Istenünkkel. Ez az az igazság, hogy nem is tudjuk leírni ezt a helyzetet, hogy ez milyen lesz. Ez azt fogja magával hozni, hogy amit a Jelenések könyve mond, hogy eltűnik ott a fájdalom, a sóhaj, nem a halál, nem a könnyek, nem a gyász, nem a jajkiáltás, nem ezek fognak uralni bennünket, ezek nem is lesznek ott jelen. A halál erői elenyésznek, nem fog a sátán kísérteni, nem fognak démonok fenyegetni bennünket, Isten lesz minden mindenekben, egy hatalmas, csodálatos harmónia lesz. És ott együtt leszünk vele, teljes békességben, teljes örömben, végezve az ottani dolgainkat, szolgálatainkat. Mindenki vágyik erre az állapotra. Egyébként ezt az állapotot akarjuk megteremteni itt a Földön is, magunknak is, meg ugye az emberiségnek vannak mindig ilyen törekvései, hogy valahogy próbáljuk már a földi mennyországot ugye megteremteni. Elhozni ezt a csodálatos békesség, igazságosság, birodalmát. Bárki megígéri nekünk testvérek, mindig anyat homlok, mindenki roha, hogy jó, akkor csináljuk, gyerekek, csináljuk. És mindig pofára esünk, mert nem tudjuk megcsinálni. Sőt, a pokol születik meg mindig ebből a próbálkozásainkból. De mégis ott van bennünk ez a vágy, hogy oda akarunk eljutni. Pál apostol is azt mondja, hogy már inkább szeretnék ott lenni, de most még szükséges itt maradnom. Mert akármennyire is vágyik oda költözni, mégis nem idegenedett el a világtól, és azt mondja, mégis itt van a feladatom, és szükséges most itt maradnom még köztetek. Bármennyire is vágyakozom oda. Mert az egy tökéletesség, és ott sokkal jobb lesz lenni, mint itt. De most szükséges itt lennem, és teljes erővel itt leszek, és végzem a dolgomat köztetek. Tehát értitek, hogy az Úr Jézus a Péternek a ki nem mondott, vagy kimondott kérdésére is ilyen szép választ ad, hogy már itt ebben a korszakban sem fogod Péter megbánni ezt a dolgot, mert úgy lesz dolgod, lesznek kapcsolatrendszereid, és lesz minden, ami kell az életedhez. Megkapsz mindent. És igen, lesznek, vannak szenvedések is. Azok amúgy is vannak egyébként. De értem is lesznek nehézségeitek. De azok után eljön egy tökéletesség, a teljességkor, ahol ott leszel te is, velem együtt leszel, és ott átéled, hogy mit jelent igazán boldognak lenni. Szabadnak lenni, békességbe lenni. Örökké, végtelenül. Tehát Jézus olyan kedvesen érzékeltette velünk, hogy az, hogy őt tesszük az első helyre az életünkbe, az áldott következményekkel jár. Ezért mondta József bácsi, azt, amit mondott, ne féljetek Krisztustól, nem veszel tőletek semmit, de mindent megad nektek. Hát sokan azt hiszik, ezzel befejezem most a mai gondolatmenetünket, hogyha ha Krisztus teszik a szívükbe, az életükbe az első helyre, akkor hát azzal csak veszíteni lehet, mert ezt sokszor elhitetik velünk keresztjének is, álkeresztjének. Sok olyan ember van, testvérek, aki magát keresztjének mondja, és azt látjuk az életében, hogy hát nem valami fényes dolog ez a kereszténységed, ugye? Lehet, hogy ilyen nyögvenyelős, ilyen aszkéta, önkínzó, állandó önmarcangolásba él, hát ez nem hiányzik nekünk, köszönjük. Nem ez a kereszténység, ez egy álkereszténység. Nevezessen fél, az álkeresztjének boldogtalansága, aszkétizmusa, erőlködése, izzadság szaga, ez nem az igazi kereszténység. Persze nem csak rossz keresztjének, hanem a hitetlen emberek is megpróbálják velünk elhitetni, hogy a kereszténység az egy kínszenvedés. Ha te keresztjén leszel, ott mindentől meg kell szabadulnod. Az ott egy örömöd nem lesz, egy mosolyod nem lesz, egy vicced nem lesz. Csak örökké csak szenvedsz és ostorozod magad. Egy örök kínlódás, egy örök elfojtás. Semmit nem élhetsz ki, te szerencsétlenné teszed magadat. Megkevesbedik az életed, hogyha te Jézus mellett döntesz. Mondják a magukét. Azok az emberek, akik ebbe élnek egyébként. Egy üres, szétesett, nyomorult életbe. És ők papolnak nekünk arról, hogy milyen, hogyha majd Jézust követjük. Milyen rossz lesz nekünk. Mondják ők, akik már rég kiégtek. Mi higgyünk inkább, testvérek, az Úr Jézusnak. Higgyük el, amit ő mondott, hogy itt a mérleg egyik serpenyőjében van ő, és mindaz, amit ő hoz, a másikba meg minden egyéb dolog. És higgyük el, hogy megéri őt követni. Ezt, aki hívő ember testvérek közöttünk is, ha ide kiállítanák most bárkit, hogy így van ez? Mindenki azt mondaná el, hogy így van. Így van. Én Jézustól többet, semmi pénzért nem válnék meg tőle. Örülök, hogy egyszer az életben, és aztán a naponta is, hogyha sikerül őt az első helyen kezelnem, és neki engednem, és azt csinálom, amit ő mindig úgy megáld, olyan lelki kincsekkel is, de sokszor testi dolgokkal, földi dolgokkal is megáld. Én nem adnám fel őt. Ezek nagy biztatások talán azoknak az embereknek is, akik még közöttetek talán nem tudták eldönteni, hogy most Jézus vagy nem Jézus. Hát legyen Jézus, döntsetek így, mert ezt nem fogjátok soha megbánni. Úgy szeretném, hogyha ez úgy ott lenne a szívetekben, hogy ez nem rossz döntés, ez a lehető leges, legjobb döntés az ember. Pont az ember életében, pont így találja meg azt a boldogságot, azt a békességet, amit soha nem talál meg egyébként az egészségébe sem, meg a családtagjaiba sem, meg a szántóföldjeibe, meg a munkájába sem, meg a szexbe sem, vagy a kábítószerbe, meg az alkoholba sem, meg a számítógépes játékokba, meg nem tudom miben, nem talál meg. Hanem csak Jézusba találja meg az igazi boldogságát az ember. Próbáljátok ezt átgondolni, megfontolni ezt a dolgot, és ne féljetek ettől. Van, aki úgy egyébként fél, talán még ezt elmondom, hogy jaj, mondom én, mi lesz, ha a gyerekem jobban szereti Jézust, mint engem? Mi lesz, ha a férjem jobban szereti Jézust, mint engem, vagy a feleségem jobban szereti őt, mint engem, és engem csak a második helyre tesz, és nem én leszek a fő, akkor valami nagy tragédia történik. Hát éppen, hogy nem, testvérek. Még ettől se kell félni. Mert az a férj, akinek Jézus az első, az sokkal jobban fogja szeretni a feleségét, mint amikor a felesége volt a bálványa. Vagy sokkal jobb feleség lesz az, akinek Jézus az első, mint milyen jó feleség volt azelőtt, hogy nem Jézus volt neki az első. És az a gyerek is, testvérek, sokkal jobban fog bennünket szeretni, öregszülőként is, idős emberként is, ha Jézus szereti, miatta fog minket jobban szeretni. Értitek, hogy az ember nem a munka, amiben gyötrelmet talált az ember, sokszor fáradtságos, majd bele rokkan, bele is rokkan sokszor, mássá válik még az is, ha Jézus az első. Minden megváltozik, testvérek. Még a szex is más lesz, most így mondom, hadd legyek ilyen nyílt, ha már ilyen világban élünk. Ha Jézus az első, még ez is a helyére kerül. És más lesz. Ez olyan csodálatos dolog, testvérek, hogy Péter apostolt mondom utolsó példa. Gondolnánk, hogy Péter Jézusért mindent elhagyott. Na, a felesége hogy érezhette magát otthon? Biztos megorolt jól, hogy te Péter, te itt hagytál minket, te gazember. Ugye Jézus, persze, tudom én. Nem is, nem a Jézus volt neked annyira fontos, hanem hogy elmenj itthonról, hogy ne halásznod kelljen, ugye, meg minket eltartani. El is válok tőled, mert elhagytál minket. Ez történt? Nem ez történt. Olvassuk az evangéliumban, hogy 15 évvel később Péter a feleségével együtt ment a misszióba. Láthatólag a felesége nem orrolt meg rá, különösebben azért, hogy Jézusért egy időre otthagyta őket, és háttérbe szorította őket. Hogy miből éltek? Meg volt nekik a megélhetésük. Nem haltak meg éhen. Ott van Péterrel a szolgálatban. Tehát csodálatos dolog ezt esetleg. Nem leszünk ettől kevesebbek, hogy az Úr ez első lesz. Semmilyen szempontból, sőt éppen, hogy még meggazdagodunk, de itt a földön is. Nem beszélve arról, jó, lesz árnyoldal. Igen, lesz. Ne érjen benneteket meglepetés. De azt se tévesszük szem erről, hogy lesz örök élet, üdvösség az Isten országába. Na, mérleg egyik serpenyője és a másik. Mink lesz hát mi nékünk? Lesz. Lesz minden. Minden a tiétek. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük te néked, hogy megcsillantod előttünk a te dicsőségedet. Köszönjük, hogy te az örökké való Isten fia, eljöttél erre a földre. Köszönjük néked, hogy tanítottál sok-sok dolgot, igaz dolgokat. Köszönjük néked, hogy tettél sok csodálatos dolgot is, ezek között is a legcsodálatosabb, hogy bűneinket magadra vetted, elhordoztad a poklot helyettünk a keresztván. Megváltottál ezektől, megszabadítottál bennünket ezektől. Köszönjük te néked, hogy legyőzted a halált, és megmutattad nem csak a szeretetedet, hanem félelmetes hatalmadat is. Köszönjük néked, hogy elénk ragyog egy kicsit, mintha egy kis kulcsukon keresztül néznénk a nagy fényességed, a nagy dicsőséged. És köszönjük, hogy azt mondod nekünk, hogy kövessetek engem. Ebben az új évben is, hogy legyen egy új év, egy igazi új év, és egy igazi új élet, a ti életetek. Segíts bennünket, Uram, hogy tudjunk téged mindenek elé helyezni, most is a szívünkben, talán éppen most is itt a templomban, és aztán a hétköznapokban is. Segíts, hogyha most nem, de átgondoljuk ezt a dolgot a magunk csöndességébe, és segíts bennünket eljutni arra az elhatározásra, hogy átadjuk neked az első helyet a szívünkben, az életünkben. És nem akarunk már másnak engedni, nem akarunk mást jobban szeretni, nem akarunk másra jobban tekintettel lenni, mint rejád. Segíts, hogy te lehessél szívünk koronázatlan, sőt koronázott királya is. Életünk legfőbb megmondó embere, influencere, aki bármibe, bármikor beleszólhatsz, amikor bármikor igényt tarthatsz reánk, akinek a szavára mozdulunk, vagy éppen megállunk, akinek a szavára szólunk, vagy éppen elhallgatunk. Segíts bennünket, hogy tőled függő életre szállhassuk oda magunkat mindnyájan egytől egyig. És köszönjük te néked, hogy ebben az életben te nemhogy megfosztasz bennünket valamitől, hát a bálványainktól fosztasz meg, amik tönkretesznek, a bűneinktől, amik elkárhoztatnak minket, a pokoltól szabadítasz meg, aminél rosszabb hely nincs. Elveszel valamit, ami tönkretesz minket, és megajándékozol mindazzal, ami boldoggá tesz, teljessé teszi már a földi életünket is, életünk minden aspektusát, és aztán a nehézségekkel jár is ez az élet, mert ez a világ olyan, amilyen, és az emberek körülöttünk olyanok, amilyenek. Köszönjük néked, hogy a végén még kiteljesedik még jobban ez a boldogság, ez a békesség, ez a benned való öröm, hiszen az örök életben vársz minket tárt karokkal. Segíts bennünket, Úr Jézus, hogy föl tudjuk mérni a befektetést és a nyereséget, és tudjunk téged választani, és újra tudjunk téged választani. Kérünk, áld meg szívünkben ezeket az igéket, segíts minket megfontolni ezeket, és helyesen válaszolni te néked. Imádkozunk most a betegeinkért, a szenvedő testvéreinkért, kórházakba vagy otthon legyenek, műtét előtt álljanak, vagy műtét után vannak, kérünk, hogy gyógyító szereteteddel állj mellettük, erősítsd, áld meg az ápolóikat is. Imádkozunk gyülekezetünkért, hogy áld meg kicsinyeit és nagyjait ebben az új esztendőben is, legyél köztünk, legyél velünk vasárnapról vasárnapra, Úrunk, és a hétközi alkalmainkat is te áld meg. Gyülekezeti tagjaink életét otthonaikba, munkahelyeiken te áld meg és te szenteld meg. Imádkozunk népünkért, hazánkért, hogy vonj magadra minél több ember figyelmét. Segíts, hogy az igaz kereszténység fölragyoghasson, és meglássák az emberek, hogy a te követésed az nem kínszenvedés, nem önkínzás, nem mindentől való megfosztódás, hanem egy teljes élet, egy békességben zajló, szabad élet. Kérünk téged, hogy segíts jó reklámaid lenni ebben a mostani világban, és rád mutatni, mint akit érdemes hinni, érdemes követni, érdemes szeretni mindenek előtt és mindenek fölött. Kérünk, áld meg egész életünket nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a szokott gyülekezeti alkalmainkat most már megtartjuk, tehát ifjúsági órát tartunk hétfőn 7 órakor, bibliaórát tartunk kedden 18 órakor, pénteken 18 órakor imaórát tartunk. Gondolom énekkar is lesz, igen. Énekkar is lesz már pénteken. Hittanórák itt is és a iskolákba és a szokott rendbe megtartásra kerülnek. A presbiter testvéreknek hirdetem, hogy jövő héten szombaton tartanánk egy rövid vagy hát hosszabb megbeszélést. A gyülekezetünk ezévi költségvetését elő kell készítenünk egy kicsit, mielőtt majd hónap végén, ha Isten segít, elfogadjuk. Megírtam ezt a honlapra, tehát jövő héten szombaton várnálak benneteket, és várjuk itt egymást szeretettel ezen a megbeszélésen a presbiter testvérekkel. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora,